Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Jön egy kérdés, és miközben így a kérdésen kezdem megválaszolni és elmagyarázni, hogy mi van a témák mögött, így félszemből látom, hogy aki a kérdést feltette, annak gyűlnek így a könnyek a szemébe, és mikor ránézek, akkor észreveszem, hogy nem azért könnyes a szemem, mert kezd el sírni, hanem a kacagó görcsöt folytja éppen vissza magába, mert nem is érdekli a magyarázat. Mert YOLO, it's party time, és ilyen unalmas, valamilyen formában összefüggéseket elmagyarázó valaki, őt nem érdekli. Ő csak egyet akar hallani, party, menjünk. És egy csodálkozom is, hogy egyáltalán milyen hallgatják egy páron a podcastot, mert ami aktuálisan a piacokon történik, az annyira irracionális. És ezt a túlzásban van víve nagyon erősen egy bizonyos irányba, és minden kérdésre én biztos, hogy találok egy olyan magyarázatot, amire egy páran azt mondják, hogy wow, János Zsolt érti a témákat, és ő nagyon jó, de halván fogalmam sincs, hogy ez az őrület, ami aktuálisan kezd kialakulni, és úgy tűnik, hogy ez kialakulóban van még, meddig tud menni? Csak vegyük a példát, a tegnap megint, és ezen a héten több mesterséges intelligencia témakör oldaláról jönnek hírek, vagy vállalati beszámolók, vagy pedig mert Nvidia-nak a CEO-ja valamelyik konferencián megint fellép, ez így történt a tegnap is, nem mondott semmi újat, de már csak azért, mert kukuk, kiment a kirakatba és mutatta az arcát, ezzel bum, 5%-kal növekedett Nvidia, ez alapjában azt jelenti, hogy plusz körülbelül csúcsba 120 milliárd dollár tőzsdei érték jött hozzá, de csak ezt próbáljuk így helyre tenni. A Nvidia összességében tőzsdei kapitalizációba ugye most már a harmadik legnagyobb vállalat szintjére emelkedett, és ez annyi, mint AT&T, Boeing, FedEx, Coca-Cola, Disney, Nike, General Motors, IBM, McDonald's, UPS, Starbucks, Walmart. Ezek mind nem ilyen kicsi valamik, hanem mind ezek összesen ez teszik ki a Nvidia-t. És akkor top alapkezelők is, akikkel így beszélgetek, nézik, dörzsölik a szemüket, és azt mondják, hogy ja, addig, amíg a nyereségek, a számok a háttérben megvannak, és robbannak a nyereségek, és az aktuális prognózisok azt mutatják, hogy körülbelül esetleg 2027-ig nem az árfolyamok, hanem a nyereségek azon a szinten mennek tovább, mint amit mi is látunk. Erre pillanatnyilag ezért, hogyha a tényeket megnézzük, azt lehet mondani, hogy it's not a bubble. Tehát állítólag nem lufi. És ennek a húzókörébe jönnek a többi témák, ugye Supermicro Computers egy évvel ezelőtt nagyon sokan nem is tudták, hogy ez mi, ma már erre is egy páran megszólítanak. Supermicro Computers 3180%-kal növekedett az elmúlt 23 hónap alatt. És most felveszik a Standard & Poor's Indexbe a Supermicro Computert, ami persze egy érdekesebb, mint index, mint az az index, amelyikbe Amazon lett felvéve, mert az Amazon ugye az bekerült a Dow Jones indexbe, Supermicro bekerül a Standard & Poor's indexbe. Miért érdekesebb? Hát azért, mert a Standard & Poor's indexre sokkal több termék van ráépítve, és általában ezek a termékek akkor az indexbe benne levő pozíciókat kell vásárolják, tehát ez még plusz, már amellett, hogy megvan a KI hype, és akkor jön a Standard & Poor's indexbe behelyezés, ez még pluszba hoz likviditást, és ad egy egyszerű képletet, tehát árfolyamok növekednek akkor, hogyha jön a kereslet, több a kereslet, mint a kínálat, akkor mennek az árfolyamok felfele. Ez a legegyszerűbb sztori. És miért jön a kereslet? Hát aktuálisan a KI szektorban azért, mert ott megvan a hype. Ja? Tehát ha valaki csak azon gondolkozik, hogy kellene azon gondolkozni, hogy esetleg mesterséges intelligenciát említsük, pum, már robban az árfolyam, és mindent a piac pillanatnyilag beáraz. A piacnak teljesen mindegy. Tehát pillanatnyilag az az érzés, hogy fontosabb, hogy valamelyik technológiai szektornak vagy cégnek a CEO-ja kilép s valami mesterséges intelligenciáról beszélget, mint hogy mit szól a Fed, mit szólnak a Fed igazgatóságnak a tagjai, mit csinálnak a kamatokkal. Egy pár hónappal ezelőtt a piac ünnepelte azt, hogy állítólag 24-ben lesz 6-7 kamatcsökkentés. Ma egyre több hivatalos oldal is kijön azzal, hogy 24-ben nem lesz kamatcsökkentés, mert ebben a hangulatban minek legyen kamatcsökkentés? A piacnak a kamatcsökkentése, a Fednek a kamatcsökkentési lépése, a Fednek a mérleg kezelése, ez pont olyan eszközök, amik azért szükségesek, hogyha a piac nem reagál úgy, ahogy kell reagáljon, és nincs likviditás, akkor segít. De pillanatnyilag minek segíteni, ha ömlik a piacba? Persze még nem szélesen mindenüvel, de ha egy darabig ez megy tovább, akkor minden szektort ez érinteni fog. Még azokat a szektorokat is, és ezt látjuk, amik most megálltak, de hát hogyha bizonyos témakörökben megvan a nagy nyereség, hát akkor kit érdekel az ingatlan piacnak a nagy árai? Hát akkor mindent megveszünk minden áron, és who cares? Ja? Tehát pillanatilag az, hogy mi történik a kamatokkal, ez a piac nem is érdekli. Mi történik a kötvénypiacon? Nem is érdekel. Csak KI növekedés az egész témában. És apropó indexek, mert ez a kérdés is így jön, hogy vegyél index alapot, index ETF-et. Ilyen influencer videókból hallom ezt. Vagy jönnek az ügyfelek, hogy azt mondják, hogy azt mondták, hogy vegyek index ETF-et, vagy index alapot. Ez mi? Ez túl kevés alapjába. De az a kérdés, hogy milyen indexet, melyikről beszélgettünk, és mi a koncepció mögötte, és milyen ötlet van mögötte. Pillanatilag világszerte több mint 3 millió index létezik. Ez körülbelül 70-szer több index, mint amennyi értékpapír jegyzett a tőzsdéken. A kérdés ugye mindig az, hogy ki milyen indexet vesz kézbe, és milyen szemszögből. Ezek mind mesterségesen, matematikailag összeállított valami képlet szerinti indexek, és ez azért van ennyi, mert hát minden termékre, ami ki van találva, azt azért, hogy valamivel összehasonlítva legyen esetleg szebb, jobb, tutibb, gyorsabb, olcsóbb, bármi, ezért ki kell találni egy indexet, amit mint benchmark össze lehet hasonlítani. Tehát ez mutatja azt, ugye, hogy ha van egy befektetésnek, egy terméknek, egy eszköznek egy fejlődése, az magába még kevés, mert kell egy összehasonlítás, hogy jobb, mint mi. Ja, mihez hasonlítom össze? A kettőt egyáltalán össze lehet-e hasonlítani? És ezért van ennyi index a piacon, tehát itt is a fontos kérdés először az, hogyha nem csak ilyen, hogy mondjam, ilyen paraszt csapdázásba akarunk belemenni, hogy becsalni az embereket, és ez történik nagyon sokszor, akkor nézzük is meg, hogy független az indextől milyen alapkoncepcióra építjük rá a stratégiát, és hogy ezt majd azután milyen termékekkel tudjuk fel összeállítani, az egy másik kérdés. Ja, tehát ez az indexekhez egy ilyen melléklovaglás, és hogy az egész parti téma mennyire túlzott tud lenni, ezt abból is látjuk, és hogy mi alakul ki, mikor olyan kérdések jönnek, ugye az egyik ügyfél és kedves barátomtól a kérdés, ezt már mondtam egy pár podcast ezelőtt, hogy felhívott, hogy ezt a forró szart meg kell venni, elnézést a fiatalabbaknak, hogy ilyen kifejezéseket használok, de hogy az Nvidia-t meg kell venni, és akkor most hívod, hogy de itt van egy szupa mikro valami, és azhoz mit szólsz? Vagy egy másik olyan kapcsolatok, ismerősök, ugye tegnap mondtam, hogy elkezdem kiküldeni a podcastokat naponta csak egy olyan kapcsolatoknak, akiről az az érzésem, hogy nem tudja, hogy mivel foglalkozom, és a tegnap erre jött is egy reakció, és na csak nagyon röviden, ez jellemző az aktuális hangulatra a piacon, aki körülbelül 20 évvel ezelőtt nagyon-nagyon elégette a kezét a tőkepiaci témákkal, teljesen lezárt mindent, kiszállt, aztán átment egy másik témába, az most pillanatilag nem annyira dübörgő, legalábbis nem eladási piac, hanem inkább vásárlási piac lehet, egy páron sejtik, az ingatlan piacról beszélgetek, és most jön, és a tegnapi podcast meghallgatása után azt mondja, hogy én tesztelem a piacot, mi szólsz ehhez, és akkor elküld nekem 3 pozíciót, amelyik a szupa agresszív piaci pozícióknak, az agresszív csúcsának a része, de ő csak teszteli a piacot. Ja? És a harmadik, nem direkt, hanem így indirekt elért egy kérdés, ahol egy egyszerű háziasszonyka, aki összekotorja a kis pénzét, lehet, hogy eddig nem is fektette még be a bankokba, hanem otthon úgy, mint nagyanyám egy fazikba tartotta a konyhába, és akkor felteszi a kérdés, hogy hol tudok digitális e-huant venni. Há? Mifélét? Vagy honnan jön ez ötlet? Csak arra válasz, hogy ja, hát én ezt álmodtam, hogy ez mennyire jó lesz, és tehát még komolyan bele lehetne menni, hogy mi is a digitális huán, és mi van mögötte, és ez mennyire passzol a kriptovilághoz, és mennyire a blockchain, vagy nem, vagy mi. De már a kérdések, ja, amik így jönnek, ezek mutatják, hogy milyen dimenzióban mozgunk, az is a kérdés, hogy ha miért emelkedik a bitcoin. Hát sorry, hát azért, mert egy nagyon-nagyon szűk piacba sokkal több tőke áramlik be, mint amit eddig láttunk, csak hogyha megnézzük, hogy lássuk a relációkat. Ugye az előbb beszélgettem az Nvidia-ról, hogy a sajtókonferencia mellett az Nvidia az elmúlt, vagy a tegnap csak egy nap alatt plusz 5%-kal több mint 120 milliárd dollár értékkel növekedett. Ehhez képest Bank of America felmutatta, hogy ha megnézzük, hogy aktuálisan a spot ETF jóváhagyása után mennyi tőke áramlik a kripto univerzumba, tehát nem csak a bitcoinra, hanem az egész kripto témába, akkor a mostani számokat, ha felszámoljuk annualizáltan az évre, akkor olyan körülbelül 45 milliárd dollárról beszélünk. Nvidia egy nap, ott a tegnap ugye 120 milliárdra növekedett, a bitcoinban annualizáltan az egész évre nézve körülbelül 45 milliárd áramlik pillanatnyilag be, ami összességében az a likviditás, ami az elmúlt 5 vagy 6 évben összesen belement a kriptovilágba. Tehát ebből két dolgot látunk, az egyik, hogy mennyire szűk és kicsi volt eddig is az a piac, és egy szűk piacban, hogyha több tőke áramlik be, akkor más lehetőség, mint hogy emelkedjenek az árfolyamok, nincs. Tehát az a szűk ajtó, az még szűkebb, az nem nagyobb, azon még többen szeretnének bemenni. Az alapproblémák nincsenek megoldva, ami abban a szektorban létezik, ami nem azt jelenti, hogy amivel a problémák nincsenek megoldva, hogy az árfolyamok nem mennek tovább felfele, és ha itt néha beszélgetek arról, hogy milyen kockázatok vannak az egyes szektorokban, hogy reálisabban lássunk képeket, ez nem azt jelenti, hogy egy egészségesen összeállított portfólióba bizonyos témaköröknek arányokban nincsen helye. De nem 100%. De nem kikaparva az utolsó tartalékot betéve egy tuti sztorira. És aki azt mondja, hogy na most tesztelem a piac, azt mondja, oké, teszteljed, ha elfogadod azt, hogy az aktuális irracionális piaci összeállításba plusz 100% tőlem erről a mai szintről, de mínusz 50 is benne van. Ha ezzel tudsz élni, mínusz 70 is benne van. Ha tudsz ezzel élni, just do it. Ja? Az arányokat nézd csak meg, hogy mi az, ami megfelelően álljon egymáshoz. A következő kérdés Kínánál is, hogy van olyan, egy páran nézik a kínai pozíciót, és azt mondja, egy hete elkezdett növekedni a kínai pozíciónak árfolyama, vajon miért? Hát ott is azért, mert a piac az aktuális elinduló kínai konferenciója, tegnap indult el, ez a two session meeting, ez is érdekes, hogy az a neve, hogy two session, de 7 nap, eddig 10 nap volt, tehát marketing oldaláról nem is értem a nevét az egésznek, tehát minden esetre reméli a piac azt, hogy ebből a konferenciából jönnek valamilyen lépések, ami oda vezetne, hogy Kína likviditási támogatással a tőkepiacot próbálja lábra állítani, és ez beárazza előre a piac, ezért emelkednek az árfolyamok, ennyi. De ha megnézzük, tovább is az intranszparencia az, ami előtérben van, nincsen sajkó konferencia, nincsen kommentek, Csi kijelenti teljesen tisztán, hogy ő a piaci nyomásoknak nem fog eleget tenni, tehát ő nem fogja a piacnak ajándékozni a likviditást, hogy a spekulánsok gazdagodjanak. Inkább Kína úgy tűnik, hogy azt látja pillanatnyilag egy erős fegyvernek a globális piacba, hogy a deflációját, a diszinflációt az kivinni a globális piacokra, és főleg az elektromos autó piacon támadni a globális infrastruktúrákat. Csak ha megnézzük, BYD terjeszkedik minden üve világszerte. Már vannak olyan vélemények, hogy az elektromos autóknál a minősége a kínai autóknak jobb, mint az európai, jobb, mint az amerikaiak. Én egyelőre még nem teszteltem, nincs is nagy kedvem arra, hogy teszteljem sem a kínai, sem az elektromos autót. Ezért, de látjuk, hogy ezt akár mint fegyver is tudja használni Kína, és esze ágába sincs egyelőre a tőkepiacoknak megfelelően lépni, tehát csak azért, mert van egy kis lendülés felfele, ez az elmúlt években is megvolt, ez még nem mutatja azt, hogy ott megfordult valójában minden. Ja, és még mi van a nap végén? Ja, Bank of America egy nagyon érdekes elemzést vett kézbe, miközben azt megnézik, hogy az árfolyamok mennek felfele, mert több szektorban nagyon nagy tőkebeáramlások vannak, és a tőkebeáramlás ez hajtja felfele az árfolyamokat, és emellett megvan az is, hogy a gazdaság tovább is nagyon erős, tehát ha csak megnézzük, hogy az amerikai gazdaságnak milyen pillanatnyilag az állapota, és hogy növekedik, és ehhez képest milyen az európai, azt látjuk, hogy ez a kettő teljesen eltér egymástól. Bank of America megnézte, hogy 1929 óta általában évente a tőzsdén, a tőkepiacokon legalább 3 ilyen 5%-os visszakorrekció van, átlagban 3-3,4. Ugye ez 0,4 visszakorrekciót, ezt nem tudjuk kezelni, de legalább 3, és legalább általában 1-10%-os visszakorrekció látható a piacokban. Na most, ha megnézzük az elmúlt 4 hónapot, akkor ebben a 4 hónapban csak egy irányt láttunk, ami emeli matematikailag ugye a valószínűséget, hogy valamikor, valamilyen okokból korrekció jöhet. Ha nagyítóval keressük a gyenge napokat, akkor ebben a 4 hónapban találunk 1 gyenge napot, és ezt az 1 gyenge napot is a piac egyből 48 órán belül újra feluzsondázta. És ami pillanatnyilag látható, ez egy hasonló hatás, mint amit a pandémia lockdown után láttunk, akkor ugye ott a digitális világgal, az online világgal kialakult egy új new economy irány, és az old economy az egy kicsit lemaradt. És azután volt ugye ez a kérdés, hogy mi fog történni a két világ eltolása kérdésébe, hogy a new economy az visszaesik-e a nagy eufóriából, vagy pedig az old economy ezt felszívja magába, és fel fog emelkedni, és ezt teljesen tisztán láttuk, hogy a pandémia és a lockdown ebből a szempontból az egész technológiai témával meggyorsította a világot előre, tehát az old economy is ezt felszívta magába, és nem csak a lufi pukkadt ki, és jöttek vissza az egész sztoruk. Tehát nem pottyantunk mi vissza egy 2018-as év technikai keretekbe. A mesterséges intelligenciánál is elemzők azt látják, hogy inkább abba az irányba fordulunk, hogy megvan egy előszaradó hype, de egyre több üzleti modellbe szivárog bele a mesterséges intelligencia, mint bizniszmodell része, és ez oda vezet, hogy inkább a széles piac emelkedése várható, ami azután lemaradva különböző szektorokat is mozdítani fog, a nyersanyagokat, az ingatlanpiacot, az aranyat, tehát sok minden körbe mozdul, de ez nem azonnal történik, úgy, mint a mostani hangulati előre szaladás, hanem ez idővel halasztva jön utána. És a CEO-ja Nvidia-nak a konferencián egy dolgot mondott, ami persze, hogy figyelemfelkeltő, hogy véleménye szerint, és amit látnak a fejlesztésekből, a mesterséges intelligencia emberi intelligencia szintre ilyen körülbelül 5 év múlva érhet el. Hú, ez így érdekes kijelentés abból a szempontból nézve, hogy persze, hogy mint technika érdekelt, élvezem figyelni azt, hogy mennyire érdekes, hogy hova fejlődik a technológia, de a másik oldalról hát egy kicsit ilyen félelmet is felkeltő sztori, hogy csak 5 év, és ha megnézem, hogy egy pár ember így, hogy milyen intelligencia szinten kezel ma napi dolgokat, akkor az az érzésem, hogy neki már nem kell 5 év, lehet, hogy már a mai mesterséges intelligencia átlépte az ő intellektuális szintjét. A kérdés mindig az, hogy hogy érzik azok magukat, mikor ez a technológiai fejlődési gyorsaság, tempó van, akik egy pár évvel ezelőtt, mikor látták, hogy a technológia erősen megjelenik az életünkben, legyintettek, és azt mondták, hogy ez el fog mellettem menni, én azelőtt nyugdíjban leszek, ez nem fog engem érinteni. A nyugdíj az az egyik, ami egy ilyen vándor és eltávolodó célkép, amit nem is érnek egy páran el. A második pedig az, hogy a technológiai sztorikban nagyon lemaradnak, és a végén rájövünk, hogy a technika mellett mi leszünk a bolygónk a második, vagy az első legbutább a technológia után, de hát ezt már mondtam, ha megnézem egy pár embernek a napi cselekvését, akkor őket már nem kell 5 év múlva kielőzni, ott már a technológia már átlépte az intellektuális szintjüket. Érdekes, ha valaki így a podcastot tovább küldbe megkapja, akkor lehet, hogy az az érzés, hogy kabarét küldöttem neki tovább, mert így a mai podcastban ez keveredett így be az, ami így pillanatilag zajlik a piacokba. Érdekes, hát minden esetre szórakozni fogunk tovább is, holnap is itt találkozunk ezen a színpadon, kellemes napot mindenkinek, és a viszonhallásra, mint mindig, a holnap reggeli PFS Kávézott podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!